Köszöntünk, Atyám, a királyi székeden, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Atyám, a szent szellemedért. Kívánjuk a Te érintésedet. Kívánjuk a kenetet, a kenet növekedését az életünkön, hogy szolgálni tudjunk a problémás emberek felé, a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Atyám, hogy a mai alkalmat Te vezeted. Köszönjük neked a szolgáló angyalokat, akik a segítségünkre vannak minden területen. Dicsérünk és magasztalunk téged. Áldjuk a szent nevedet. Köszönjük a veled való közösséget, amit az Úr Jézus Krisztus szerzett meg a számunkra. Mert ő visszaállította az édenkerti állapotot, hogy az ember és Isten közösségben legyen egymással. Hálát adunk, Atyám, hogy mi a gyülekezeti korszakban élhetünk, és gyülekezetbe járhatunk, ahol tanulhatunk, növekedhetünk szellemben. Köszönjük a Te drága igédet, amely kincs a számunkra, és ezt mi a szívünkben őrizzük. Köszönjük, Uram, mindazt, amit a mai napra készítettél. Az áldások teljességét árasztjuk ki feletetek. És megköszönjük, Uram, a szent oltalmat, a szent védelmet, a szent vér tisztító erejét, amely lüktet az életünk felett, és Krisztus teste felett. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszöntsd a szomszédodat, mai köszöntésünk úgy szól, hogy növeld a kenetet. Szeretettel köszöntünk benneteket. Jó, hogy újra hétfő van. Gyógyító kenet jelent meg a szemben, vagy nem csak a szemben, hanem a szem környékén. Igazából ebbe mutatta az Úr a szemöldökcsomban. Légutak területén, tehát ez lehet allergia, vagy megfázás, vagy bármi, ami ide kapcsolódik, és ha valakinek lapockával van gondja, akkor ott is munkál az Úr, munkál a Szent Szellem, az ajándékai működnek. A Lajosról beszélgettünk, ezen a héten sem volt ruham, a dicsőség az Úrnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy kiderült már ezen 4 hét alatt, és ez elég bizonyság arra, hogy az újságban is megírjuk. Lajos hozzájárult, fotót készítettem róla, egy rövid kis bizonyságot majd kreálunk, a hétvégére el kell készülnem az újsággal is. Folytatjuk az Isten érintése tanítás sorozatot. 6. rész következik, amelynek a címe a kenet növelése. Először is le kell szögeznünk, hogy a kenet nem valamiféle formula, hanem az Istennel való kapcsolat, az Istennel való együttjárás. Tehát nem lehet a boltba vásárolni, nem lehet máshol beszerezni. Ez kizárólag az Istennel való együttjárásból fakad. Előfordul, hogy próbálják utánozni keresztények Istennek a nagy embereit, de ez kimondottan testi utánzat, és nem a Jézus Krisztus közösségéből való kapcsolatból fakad. És így nem is fog eredményt szülni. Tudjátok, hogy Isten mindig az indítékot tekinti, hogy mi van a szívünkön, és milyen indítékkal teszünk dolgokat. Akár imában, akár adakozásban, bármiben. Helytelen az az indíték, amikor egy szolgáló azért szervez egy alkalmat, hogy nagy tömeg gyűjjön össze. A helyes indíték az, hogy emberek gyógyuljanak meg. Tehát látjátok, hogy indíték és indíték között van különbség. Swigelsworth nevét már ismeritek, Kenneth Hagin többször írt róla. Ő reggel 4 órakor kelt, úrvacsorát vett, 3 órát imádkozott, és az utánzói ezt az iramot nem bírták, mert ők testből próbálták ezt lemintázni. Swigelsworthnek ilyen szoros kapcsolata volt az Úrral, és a szolgálata ebből táplálkozott. És ennek következtében jöttek azok a csodák, amiket lehet olvasni róla. Az ő szolgálatában több mint 1 tucat halott támadt fel Isten dicsőségére. Ezt nem mindenki mondhatja el. Őt úgy néz ki, Isten különösen használta ebben. Illetve a 3 erőajándéknak, ahogy korábban is említettem, együtt kell működni. És olvastam Swigelsworthről, hogy amikor hitben elérkezett a plafonhoz, akkor tört át a menny felé. És így tudott megnyilvánulni Isten ereje, a Szent Szellem ereje. Apostolok cselekedetei 4.13-as igét olvassuk el. Nemrégen már olvastuk, de ide is beleillik.
Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek csodálkoznak vala, meg is ismerik őket, hogy Jézussal voltak.
A múltkor az igének az első felét tekintettük, hogy nem volt teológiai képzettségük. Le van írva, hogy írástudatlanok voltak, de Isten képes használni mindenkit, aki a szívét átadja Istennek. Most a vers végét tekintsük, hogy felismerték, hogy ők Jézussal voltak. Péter és János kenete a Jézussal való kapcsolatból táplálkozott. Nem egy formulából. A kérdés az, hogy rajtad meglátszik, hogy nemrég Jézussal voltál közösségben? Erre kell törekedni. Emlékeztek, amikor Mózes felment a hegyre és Istennel találkozott, úgy jött vissza, hogy az arca sugárzott, és le kellett takarni, amikor az emberek elé járult. Tehát valami hasonlót kell, hogy a világ észrevegyen rajtunk, amikor mi az Úr Jézussal egy hosszabb időt töltünk közösségben. Ne felejtsük el, hogy a Szent Háromság 3. személye a Szent Szellem, tehát kihangsúlyozom, hogy a Szent Szellem egy személy. Fizikailag nem látható, de egy személy. Vannak érzései, tud bánatos lenni, tud örömben lenni, és sorolhatnám tovább. Tehát a Szent Szellem egy személy, nem pedig egy nyelv. Ugyanis vannak keresztények, akik a nyelveken szólást keresik, és nem a Szent Szellemmel való kapcsolatot és betöltekezést. Pedig a sorrendet nem lehet megfordítani. Lukács 24.49-ben olvassuk a következő igét. Felmerül a kérdés, hogy mi haszna a nyelveknek erő nélkül.
És ímé én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel.
Amen. Tehát mi a haszna a nyelveknek erő nélkül? Ismétlem a kérdést. Tehát szükséges hozzá a mennyei erő. A tanítványok nemigen tudták pontosan, hogy Jézus felemeltetését követően abban a 10 napban mire is várakoznak. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 2. fejezetében az első 4 verset. Megint egy sorrendre fogunk felfigyelni.
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a szellem adta nékik szólniuk.
Amen. Mi volt az első? Hogy betöltekeztek szent szellemmel, azaz mennyei erővel ruháztattak fel. És a második? Nyelveken szóltak. Tehát nem a nyelveken szólást kell keresni egy kereszténynek, hanem először a szent szellemet, és a szent szellemmel való betöltekezést. És ennek a gyümölcse a nyelveken szólás. A korai egyházban ott volt a lényeg. Ott volt Szent Szellemnek a jelenléte. Sok helyütt mára csak a formula maradt. És ez a hagyományos egyházakra vonatkozik elsősorban. Megvan egy forgatókönyv, de Isten ereje nincs ott. Sőt, lezárják. Ezt mondta Jézus, hogy a saját rendelkezéseitekkel hatástalanítjátok Isten igéjét. Lezárják az erőt. Vissza kell térni minden felekezetnek a lényeghez, a Szent Szellem erejéhez, a kézzel fogható mennyei anyaghoz. Mert a kenet fizikailag nem látható, de érezhető, tapasztalható, mint egy mennyei anyag. Múlt héten ugye azt mondtuk, hogy a kenet az olajjal hozható párhuzamba. És azt is mondtuk, hogy az olajjal bedörzsölt juhokat nem támadják a rovarok. Hogyha a Szent Szellem bedörzsöl bennünket ezzel a kenettel, ezzel a szent olajjal, akkor ez védelmet biztosít a számunkra is a sötétség erőivel szemben. Ahhoz, hogy Isten használni tudjon minden hívőt, egy vele való találkozásra van szüksége mindenkinek. Pál hol találkozott az Úrral? A damaszkuszi úton, amikor még Saulnak hívták. Mózes hol találkozott Istennel? Az égő csipkebokornál. És Jobbnak is volt egy találkozása Istennel, amiről eddig valahogy nem szereztem tudomást, de lehet, hogy nektek is új. Nézzük meg a Jobb 42.5-öst. Jobb általában arról híres, hogy sok problémája volt, de ugyanúgy meg kell említeni azt, hogy Isten mindenből kihozta, és a többszörösét kapta vissza annak, amit elvesztett. Jobb 42.5-ös.
Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged.
Tehát Jobb előtt megjelent az Úr. És bizonyára van még a Bibliában hasonló példa. Nem tudom, hogy Ságváron volt-e valamilyen könyvbemutató valaha. Tehát hallottunk már könyvbemutatókról, és van, aki elmegy, van, aki csak a könyvét olvassa el. De azt hiszem, hogy mindannyiunk számára érezhető és érzékelhető a különbség, hogy más elolvasni egy könyvet, vagy más találkozni a szerzőjével. Tehát nekünk is van egy könyvünk, ezt mi olvasgatjuk szorgalmasan, de teljesen más, hogyha a szerzőjével találkozunk. Isten szelleme diktálta le a szent embereknek ezt a könyvet, ezért hiteles. Én hitelt adok neki. Az imádkozó életnek a szeretetből kell fakadni. Mégpedig egy olyan szeretetből, ami az Atyával egy közösséget képez. És ezt a közösséget naponta szükséges ápolni. Az ima normális esetben kétirányú kommunikáció. Mert mi imádkozunk, az Atya válaszol. Egyeseknél ez csak egy oldalú, sajnos, kérnek, és ezzel lezárják. Nem is figyelnek a válaszra. Tehát a normális ima élet, az két irányú információ, áramlás. Az imádkozó élet ne napi vallásos rituálé legyen. Ugyanis az új szövetségben nincsenek vallási törvények. Hogy mit is értsünk ez alatt? Tehát, hogyha az időnk tizedét felajánljuk az Úrnak, akkor nem szabad mereven tekinteni ezt, és stopper órával nézni, mert lehet, hogy egyik nap csak 10 percet tudunk az imára szánni, mert vannak teendőink, ügyintézéseink, és ez miatt nehogy valakinek bűntudata legyen, hogy nem tudta kiimádkozni az idejének a 10%-át. Ha túllépi, az se legyen baj. Az se okozzon gondot. Tehát nem szabad ilyen merev szabályokat hozni magunknak, hogy minden áron most az időm 10%-át minden nap imára szánom. Mert lehet, hogy alakul egy olyan helyzet, hogy menni kell, utazni kell, jönni kell, és csak útközben tudok imádkozni, és lehet, hogy csak 5 percet vagy 10 percet. De a lényeg az, hogy az ember az Úrhoz forduljon. Az imában is a hit és a szeretet irányítson. Ugyanis holt cselekedetnek nevezik azt, ami nem ilyen. Talán Hegen könyvében olvastam, hogy faggatta az Urat, hogy miért nem kap ő több erőt, hogy azzal tudjon munkálkodni. És valami olyan választ kapott, hogy először tanulj meg szeretetben járni mindenkor, hogy afelől én megbizonyosodjak, és utána kapsz erőt. Hát ha például közlekedsz az úton, és valaki bevág eléd, és ha birtokolnád azt a nagyobb erőt, akkor te azzal az útról le tudnád őt söpörni. Tehát ezen sorok között kiviláglik a szeretetben járásnak az első számú fontossága. Mert néha még kilépünk hústestbe. 1 Tesszalonika 5.17.
Szüntelen imádkozzatok.
Azt hiszem, ez magáért beszél. A szüntelen azt jelenti, hogy mindenkor. Azt is jelentheti, hogy folyamatosan. Tehát nekünk ki kell fejlesztenünk egy saját imádkozó életmódot. Nem lehet sablonokat keresztényekre húzni, hogy most ennyi időt nyelveken imádkozzon, ennyi időt pedig az imakönyvből imádkozzon megvallásokat. Mindenkit a Szent Szellem vezet. És hogyha kialakul egy saját imádkozó életmódunk, akkor a szívünk bármely pillanatban Istenhez tud kiáltani, bárkiért, és a gondolatunk sem fog eltávozni messzire Istentől. Hallottam több kereszténytől, és én magam is, ha meghallom a mentőautót, akkor egy rövid, határozott imát mondok. Tehát bármikor képesek vagyunk Istenhez kiáltani, akár a saját ügyünkben, akár más ügyében. Most cseresznye és megy szezon van, és egy keresztény Kőrös-hegyen sok évvel ezelőtt egy fiatal lány fölmászott a cseresznyefára, és tudva levő, hogy a cseresznye könnyen törik, meg talán még a megy is, megszedte a vödör cseresznyét, lógott a kampón, és egyszer csak elindult a vödör lefelé. És ő azon aggódott, hogy mi lesz, ha kiburul a cseresznye, és neki föl kell szedni. És elkiáltotta magát, hogy Jézus nevében vödör talpra esél. És a vödör talpra esett. Tehát bármikor kiálthatunk az Úrhoz. Hogyha majd azt megfigyelitek magatokon, hogyha van egy hirtelen helyzet, és Jézus neve jön ki a szátokon, akkor már jó szinten vagytok. Tehát legalább azt a szintet el kell érni, hogyha van egy váratlan esemény, egy krízis helyzet, akkor a Jézus neve jöjjön ki. Tehát az egy növekedési szintet jelent, csak ezt akartam mondani. Innen is lehet tovább növekedni, persze. Vannak keresztények, akik soha nem tapasztalják meg Isten érintését. Ők azok, akik a reggeli ébredést követően az első gondolatuk és az első szavuk nem Istenhez fordul, nem Istenhez szól, hanem rögtön az élet dolgaival kezdenek el foglalkozni. Mit főzött ma? Miből fogok bevásárolni? Vajon a bank fölhív-e ma? Vagy kapok egy ilyen levelet? És ehhez hasonló. Ebből is ki lehet növekedni természetesen. Mindenki itt volt valamikor, persze. Júdás 1:20. Igaz, hogy csak egy fejezete van Júdásnak, de a Biblia keresővel megszámozzák, mert másképp nem működne a rendszer. Tehát látjátok a különbséget, hogy hol voltunk, hogy felébredtünk és rögtön elkezdtünk aggodalmaskodni az aktuális problémán, vagy pedig felébredünk és köszöntjük az Urat. Kettő között különbség van. Olvassuk a Júdás 1:20-at.
Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által.
Tehát épülvén a szentséges hitetekben. Épülni kell szellemben. És ezt az épülést úgy lehet elérni, hogy gyülekezetbe járunk, rendszeresen, nem minden másnap, karácsony másnap, meg húsvét másnap, hanem rendszeresen, foglalkozunk az igével, és ennek különböző módjai vannak. Olvasni, hallgatni, nézni, és imádkozni természetesen. Az ember szíve lehet távol Istentől, de nekünk arra kell ügyelni, hogy a mi szellemünk az felépített állapotban legyen. Ahogy itt olvastuk az igében. Hogy épülvén, épülni kell szellemben, épülni kell hitben. Különböző imafajták léteznek. Erről Jim Sandersnek van egy kiváló könyve. Erről korábban tanítottunk is egy sorozatot, a Békeváron megtalálható. Most nincs idő belemélyedni, de azt tudni kell, hogy a különböző imafajták különböző szabályok alapján működnek, épp úgy, mint a sportban a különböző játékokra különböző szabályok érvényesek. Ahhoz, hogy Isten használni tudjon bennünket, két imatípust kell hangsúlyosan előtérben tartani. Az egyik az odaszánás imája. Jézus példáját vehetjük leginkább, amikor a Gecsemáné kertben azt mondta imája közben, hogy Atyám, a te akaratod legyen meg. És ő Isten tervét maradéktalanul beteljesítette. És mindaddig, amíg a Földön szolgált, az Atya akaratát cselekedte meg. Azt, amit hallott az Atyától, azt cselekedte meg. Másik ima pedig a megtérés imája. Itt most nem az újjászületésre gondolok, mert ezt a két fogalmat néha fölcserélik a keresztények, hanem arra, amikor elvétjük az utat, erre rájövünk, felismerjük, és akkor magunkat kiigazítjuk. Tehát visszatérünk a helyes útra. És így tudjuk a szívünket tisztán tartani. Ez a visszatérés szeretetből történjen, és ne egy bűn központúság miatt. Hanem szeretjük az Urat, őt akarjuk szolgálni bármilyen módon, és visszatérünk az ő útjára. Sajnos ez a két imafajta sok hívő életéből hiányzik. Aki több kenetet szeretne, annak tudnia kell, hogy Isten az odaszánt szíveket, az alávetett szíveket szereti, nagyra méltányolja a megtérést, és a nyitott szívű, engedelmes gyermekeit, mert őket tudja használni. Istennek nagy emberei Mindennapos közösségben éltek az Úrral. Úgy, ahogy említettem például Svigelsworth is. Rendszeresen hosszú időket töltöttek imában. A szolgálatuk az Úrral való közösségnek a túlcsordulása, más néven kiáradása. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy az ima elsődleges célja az Úr jelenlétében való időzés, azaz a vele való közösség ápolása. Isten érintésének a túlcsordulásából tudunk mi is szolgálni a sok sebből véző emberek felé. 2 Timóteus 2.15.
Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
Aki helyesen hasogatja Isten igéjét. Aki helyesen beszél, igei módon beszél, arról van szó, arról a keresztényről. A hívők számára létfontosságú az igének az alapos ismerete. Aki még az ige alapjait sem ismeri, az könnyen figyelmen kívül hagyja az ige igazságát. Ezt a 2 Timóteus 4-ben olvassuk el, a 3-as versben.
Mert lesz idő, mikor az egészséges tanítást el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük.
Amen. Hogy kell a kereszténynek megtalálni a helyét Krisztus testében? Úgyhogy meg kell kérdezni az Urat, hogy hol van az a hely, ahova te engem szeretnél elplantálni. És nem úgy működik a dolog, hogy beleszületünk egy felekezetbe. Mert a szüleink is egy bizonyos felekezethez tartoztak. Itt az igében pedig arról van szó, hogy mindenki a saját kívánsága szerint keres egy helyet, ami nem Isten akaratában van. Elmennek, megvizitálják, hogy itt milyen az alkalom. Hát itt nőszolgál, ide nem jövök többet. Elmegyek egy másikra, itt túl hangos a prédikátor, oda sem megyek. És akkor így járnak sorba-sorba. És akkor valahol lehorgonyoznak. De hogyha nem a helyükön vannak, az Isten által kijelölt helyen vannak a szentek, azt tudjátok, mit eredményez? Örömtelenséget, megkötözöttséget, halált, emberi dogmákat, emberi tantételeket, formulákat. Mert beleszaladnak egy olyan dologba, ami nem Istentől van. Ezért rendkívül fontos, hogy a Szentírást mélységében tanulmányozzuk. Abból a célból, hogy bibliai ismeretet szerezzünk. Szintén régen olvastam egy könyvben, hogy van aranyásó, és van aranymosó. Az aranymosó a folyóból, a folyó homokjából mossa ki a apró kis aranyszemeket, az aranyásó pedig fogja a csákányát, elindul a hegy gyomrába, kiadja a jelszót, ugye a fiúk a bányában dolgoznak, és nagyobb erőfeszítéssel, nagyobb verítékkel, de nagyobb eredmény reményében, mert sokkal nagyobb rögöt találhat a hegy gyomrában, mint a folyó homokjában. Tehát, hogyha mi leásunk az ige mélyére, akkor nagyobb kincset találunk. Jönnek a kijelentések, a megértések, és nagyobb lesz a világosságunk. Nagyobb világosságban tudunk járni. A másik dolog, hogy lassan majd kezd a kertben a paradicsom és a paprika színesedni, és hogyha elfelejtetted, hogy vacsorára nem vittél be, akkor egy késői vacsorához zseblámpával fogsz kimenni a kertbe. De mekkora világosságod lesz zseblámpától? Hát nem lesz olyan világosság, mint nappal, hogy mindent lássál, illetve abban az irányban lesz világosságod, amire világítasz. Zseblámpákban is van különböző változat, szélesebb a fénycsóvája, keskenyebb a fénycsóvája. Tehát ez határozza meg a világosságot. Nekünk pedig az igei ismeretünk határozza meg a mennyei világosságot. Különös figyelmet kell fordítani az evangéliumokra és a levelekre. Ezzel nem mondom azt, hogy az Ószövetséget nem szabad olvasni. Az evangélium tanulmányozása során gyakorlatilag Jézus szolgálatával ismerkedhetünk meg közelebbről. Tanulmányozhatjuk Jézus szolgálatát. Lehetőséget ad Jézus szolgálatának a tanulmányozására az evangéliumnak a feltárása. De a levelekre még nagyobb figyelmet kell összpontosítani, mert a levelekben van megírva az, hogy Jézus mit szerzett meg a számunkra a tökéletes váltság bevégzése során. Tehát ezért fontosabbak a levelek. Kik vagyunk Krisztusban? Mi az örökségünk Krisztusban? Mivé tétettünk általa? Mi vagyunk ő benne? Én sorolhatnám. Erről van egy gyönyörű imádság a könyvünkben, és ott az ige számok is ki vannak gyűjtve, úgyhogy könnyű tanulmányozni onnan. Az életünkbe be kell, hogy épüljön Jézus szolgálatának a helyes képe. Mert vannak olyanok, akik Jézus szolgálatát nem látják helyesen. Például azt állítják, hogy Jézus szegény volt. Volt háza, volt pénztárnoka, folyamatosan adakozott, egy szegény ember ezt nem tudja megtenni. És a kor legmárkásabb járművével közlekedett. Szamara volt. Ma Mercedes-szel járnak, vagy repülővel járnak a Isten nagy emberei, de akkor az egy kiváltság volt. A gyerekkoromban a kerékpár is nagy szó volt bizony. Visszatérve az eltévedt bárányokra. Viszket a fülük, és a saját kívánságaik alapján keresnek tanítókat. Egyik pásztortársam azt mondja, hogy belenézett az egyik videós szolgálatba, és látja, hogy a környékben egy fiatal, aki a Krisztus szeretett egyház tagja, ott ül. Ez a szolgáló azt mondja, hogy nem egy nyájtolvaj, mert arról szólt, hogy akinek megvan a helye, az ott maradjon. Az maradjon azon a helyen, ahol Isten elplántálta. Ő egy felekezet közi szolgálatnak nevezi magát, ami azt jelenti, hogy minden felekezet felé igyekszik szolgálni, de akinek megvan a helye, azt nem akarja onnan kiszakítani, hogy most gyere közénk, mert itt mennyivel jobb. Tehát tiszta igei látása van, és nagyon jó a hozzáállása. Az igei gyülekezet arról ismerhető fel, hogy azok a hitalapok, amik a Bibliában le vannak írva, és a múltkor említettük, hogy a Zsidó 6-ban, az 1-es 2-es versben 6 alattal le van írva, azokat végzik. Például nyelveken szólás, kézrátétel, mert ezt a kettőt nem mindenhol tapasztalni meg. Még ott sem, ahol magukat igei gyülekezetnek nevezik. És nem beszélve a bűnvallásról. Mert a bűnvallás sincs, és megint azt hiszem vasárnap szó volt róla egy mondat erejéig. Maradj meg az egyszerű evangéliumnál, miközben tanulmányozod azt. Nem kell túl komplikálni, kiokoskodni belőle dolgokat. Isten úgyis ad belőle kijelentést. Ügyelj rá, hogy ne sodródj olyan területre, amely nem terem életet. Ez a másik ismérv, hogyha az ember olyan érzése van, hogy én nem az élet irányába haladok, akkor meg kell vizsgálni a helyét. A mellékvágánynak a jele az öröm és a békességnek az elszivárgása. Zsoltár 16:11-ben olvassuk, hogy Isten jelenléte az mivel jár.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.
Két szót emelnék ki, az öröm és a gyönyörűség. Tehát, hogyha ez nincs meg egy hívő életében, akkor meg kell vizsgálnia, hogy azon a helyen van-e, ahol Isten szeretné őt látni. Hagyd, hogy az ige tanulmányozása közben is vezessen a Szent Szellem. Tehát nem csak a útirányt mutatja meg a Szent Szellem, nem csak a mindennapi életekben, mindennapi életben segít, hanem még az ige tanulmányozásban is. A Szent Szellem ugyanis azért jött, hogy tanítson, és az igét megelevenítse a számunkra. János 10-ben olvassuk a 27-es verset.
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.
Mondjuk együtt, ez én vagyok.
Ez én vagyok.
És az 5-ös verset olvassuk még hozzá.
Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját.
Amen.
Amen.
Sajnos sok hívő semmit nem hall a mennyből. Ez azért fordulhat elő, mert nem biztosítja a feltételt hozzá. Nem kapcsol rá, és te hullámhosszára. Sok hívőt nem is érdekli az, hogy Isten szeretne szólni hozzá. Isten a Szent Szellem által akar vezetni. Ehhez érzékenyé kell válni a Szent Szellem vezetésére, a hangjára, és ehhez halló fülre van szükség, de ez szellemi fület jelent. Ahhoz, hogy kiépüljön a megfelelő vételi kapcsolat, ehhez sok időt kell tölteni az Úrral. Sok időt kell tölteni az Úr jelenlétében. A tévé előtt, a világi műsorok előtt, amiből zaj származik csupán, nem nagyon lehet hallani az Úrtól. Egy család Balatonfüreden a tévét föltette a szekrény tetejére. Olyan szempontból egy kicsit furcsáltam, hogy akkor hogyan néznek keresztény filmeket, DVD-ket. De lehet, hogy megnézték laptopon. Lényeg az, hogy felismerték azt, hogy a világi műsorokból zaj származik, és kiiktatták. Minden elismerésem azért a szolgáló asszonyé, akivel a férje nem tart a szolgálatban, de elvárja, hogy este leüljön mellé a tévé elé. Ő pedig szívesebben imádkozna, hogy az Úrral tölteni az idejét. Ott ül a férjével a tévé előtt, és elérkezett arra a szintre, hogy le tudja magát kapcsolni a tévé műsorról, és felkapcsolódik az Úrhoz, és szellemben imádkozik mellette. Amen. Úgyhogy minden elismerésem az övé. Tanuld meg meghallani Istennek a hozzád szóló szavát, valamint légy kész, és légy azonnal engedelmes. Mert Isten, ha azt látja, hogy valaki nem engedelmes, azt mondjuk, minek szóljak neki? Minek kérjen fel valaminek az elvégzésére, hogyha 28. rangsorba helyezi az én kérésemet, és nem az elsőbe. Volt a mi községünkben egy keresztény asszony, 10 évvel ezelőtt, konkrétan az Úr a szívére helyezte, hogy melyik települést keresse fel egy köteg örömhíradóval. Egy távoli település az Alföldön, meg is nevezte, hogy melyik, de azt hiszem, a mai napig nem ért oda. Na most gondoljátok, hogy ilyenhez fog szólni az Úr? Én úgy gondolom, hogy nem. És akkor olvassuk a Máté 11:15-öt.
Akinek van füle a hallásra, hallja.
Tehát itt a Biblia a szellemi fülekről beszél. Nekünk az Úrtól kell hallanunk, mert a Szent Szellem nekünk adatott. Az Ószövetségben, mivel a Szent Szellem nem volt még kitöltve, a választott népnek el kellett menni a prófétához, a paphoz, akin keresztül szólt az Úr hozzá. Manapság nem így működik a dolog. Közvetlenül. Mindenkinek van forró drótja a Jóistenhez. Akkor házi feladatként írhatjátok fel az 1 Sámuel 3-ban, 1-től 10-ig. Volt egy Sámuel, aki Éli mellett szolgált. Ez a Sámuel egy nagyon fiatal fiú volt még, és egyszer azt hallja, hogy valaki a nevén szólítja. Föl kell, szalad Élihez, mit kívánsz, édes uram? És mondja Éli, hogy én nem szóltam, menj vissza és feküdj, aludj. És ez megismétlődik többször, amikor Éli gyanút fogott, hogy ehhez a fiúhoz valószínű Isten szólt. És azzal küldi vissza, hogy ha még egyszer hallod a hangot, akkor a következőt mondjad, hogy szólj, uram, mert hallja a te szolgád. Úgyhogy ez egy nagyon helyes megvallás, és mi el is mondjuk most együtt, jó? Szólj, uram!
Szólj, uram!
Mert hallja a te szolgád!
Mert hallja a te szolgád!
Amen! Keresztények között is vannak alkalmi nagyot hallók. Szelektálnak, hogy ezt meg akarom hallani, azt meg nem akarom meghallani. És csak ami szimpatikus a számukra, azt engedik a fülükhöz. Volt egyszer egy farmer, és vágyakozott arra, hogy Isten szóljon hozzá. Vagy legalább üzenetet kapjon Istentől. Az egyik reggel, hogy kimegy a teraszra, felnéz az égre, és egy kéz felír két betűt. M és S. Nem vizsgálva Isten akaratát az életére, azonnal eladja a farmot, és beáll misszionáriusnak, mert ő úgy értelmezte ezt a két betűt, hogy menj szolgálni. De sajnos a szolgálata kudarcot vallott. És megint elkezdett imádkozni az Úrhoz, és egy idő múlva kapott is feleletet, hogy te túl mozgó voltál, és félreértetted ezt a két betűt. Mert én nem azt üzentem általa, hogy menj szolgálni, hanem menj szántani. Tehát óvatosnak kell lenni ezen a területen is. A legtöbben nem tévesztik el az Úr elhívását általánosságban az életükre vonatkozóan. Tehát tudják az irányt, hogy melyik irányba kell menni. Amivel előszokott fordulni a probléma, amit gyakran elvétenek, az a tökéletes szent időzítés. Hogy mikor? Tehát ebben is kell figyelni a Szent Szellemre, nem csak az irányt, hanem az időzítést is meg kell kérdezni. Akik nem fejlesztették ki a szellemi fülüket, azok ugyanis nem hallanak tisztán az Úrtól. Akik nem hallanak tisztán, azok hagyják, hogy a körülmények és az élethelyzetek irányítsák őket. Azaz, zajban vannak. Nézik a híradót, Úristen, már megint mi történt. Már kitöltek meg, milyen baleset történt, milyen tragédia történt. Na most az előbb beszéltem az indítékról. Az indíték ebben az esetben is lehet két irányú. A kíváncsiság, hogy kivel mi történt, mint ugye a faluban is vannak kíváncsi természetű emberek és asszonyok, és mindent megneszelnek, és rá is kérdeznek még, mert sokkal többet akarnak tudni. Vagy pedig a másik indíték az, hogy egy keresztény azért nézi a híradót, hogy tudjon imádkozni azokért a helyzetekért. Egyébként ezzel a zajjal az a probléma, hogyha például délelőtt, vasárnap délelőtt nézed a pesti alkalmat, és utána még délután olyan helyzetbe kerülsz, ahol világi atmoszféra van, világi légkör van, akkor ez megüli a kenetet. A krisztusi élet nem tud áradni. És azt hiszem, hogy akik már előre haladtak az Úrban valamelyest, nem is kívánják a világi dolgokat. Tehát akiket a körülmények és élethelyzetek irányítanak, ők a céljukat tévesztve kóborolnak, és nem tudják betölteni az isteni elhívásukat. Még egy dolog, ami félreviheti az embereket, félreviheti a hívőket a proféciák. Van olyan keresztény, aki csak a proféciára utazik, és hatalmas dossziéja van, lefűzve a proféciák, dátumozva, időrendben sorakoznak a dossziéban, és ennek a többsége nem is teljesedett be. Egyébként tudjátok azt, hogy a profécia az mindig feltételes? Mert az illető engedelmességén is múlik, hogy beáll-e abba a munkába, vagy elvégzi azt az üzenetet, amit Isten adott a számára. Természetesen jó a profécia, mert azt hiszem mindannyian vágyunk egy-egy proféciára, de nem ilyen regény méretű dossziéban gyűjtjük a proféciákat. És van itt egy ilyen rímelős meghatározás, hogy a profécia nem információ, hanem konfirmáció. Aki ismeri a protestáns felelkezeteknek a szertartását, a konfirmáció az megerősítést jelent. Egy proféciára ne úgy tekints, hogy Isten információt küld, hanem általában Isten akkora proféciát, amikor valamit szeretne a szívedbe megerősíteni. Te már tudod, kapizsgálod, de a profécia téged megerősítés abba az irányba lök, hogy itt ezen az úton menj tovább. Tehát a proféciát így jó használni, és természetesen azt is meg kell vizsgálni az ige tükrében, hogy az megfelelő-e. Még egyszer rávilágítok erre, hogy nem a proféciával van baj, azzal van baj, hogyha valaki túl egyoldalúan a profécia üzenetére hagyatkozik csak. És nem figyel a Szent Szellem vezetésére, nem tanulmányozza az igét, az Úrral való kapcsolatot, hanem mindent a proféciából akar ő vagy kinyerni. Tehát a túlzott egyoldalúság nem jó, mert levihet a fővágányról. Összefoglalva a mai tanításunk lényege, hogy a kenet az Istennel való szorosabb kapcsolat által növelhető. Amen. És hiszem, hogy hasznotokra volt ez is, úgy, mint a többi. És én mindig bízom benne, hogy kaptok újat is. Lehet, hogy van benne régi, vagy amit már tudtok. Az jó arra, hogy megerősítsen benneteket. Én nagyon szeretem, ha megerősítést kapok. De az új is fontos. Dologban itt van a gyógyító kenet. A gerinc alsó részén is munkálkodik az Úr. Gyógyító sor előtt mondjunk még egy közös megvallást. Az igét imádkozom. Nem halok meg, hanem élek.
Nem halok meg, hanem élek.
Élek a véremben.
Élek a véremben.
És szent egészségben.
És szent egészségben.
Hirdetem.
Hirdetem.
Az Úr csodálatos dolgait.
Az Úr csodálatos dolgait.
A testem felett megvallom.
A testem felett megvallom.
Hogy hibátlan.
Hogy hibátlan.
Mert a Szent Szellem felügyeli.
Mert a Szent Szellem felügyeli.
És tartja karban folyamatosan.
És tartja karban folyamatosan.
Az egész testemet.
Az egész testemet.
Az isteni DNS részeként.
Az isteni DNS részeként.
Bennem van.
Bennem van.
A gyógyulás program.
A gyógyulás program.
És a helyreállítás folyamatos a testemben.
És a helyreállítás folyamatos a testemben.
Az RNS információs rendszer.
Az RNS információs rendszer.
Kizárólag.
Kizárólag.
Helyes üzenetet továbbít.
Helyes üzenetet továbbít.
A sejtjeimhez.
A sejtjeimhez.
A sejtjeim meghallják a hangomat.
A sejtjeim meghallják a hangomat.
Reagálnak rá.
Reagálnak rá.
Megdorgálom,
megdorgálom
a testemben,
a testemben
a hazug tüneteket,
a hazug tüneteket,
azaz rendre utasítom őket,
azaz rendre utasítom őket,
hogy álljanak helyre,
hogy álljanak helyre,
és abban a tökéletes működésben működjenek,
és abban a tökéletes működésben működjenek,
ahogy Isten megteremtette az embert,
ahogy Isten megteremtette az embert.
Én a gyógyult vagyok.
Én a gyógyult vagyok.
Mert a kereszten.
Mert a kereszten.
Teljes megváltást nyertem.
Teljes megváltást nyertem.
A testemben.
A testemben.
Nincs rebellis építmény.
Nincs rebellis építmény.
Jézus kifizette a szabadulásom árát.
Jézus kifizette a szabadulásom árát.
Ez pedig az ő sebei voltak.
Ez pedig az ő sebei voltak.
Hála és dicsőség neked.
Hála és dicsőség neked.
Drága Úr Jézus.
Drága Úr Jézus.
Amen.
Amen.
Most várunk benneteket a gyógyító sorba. Növekedjek ebben, mélyedj el az Úr dolgaiban, és minden akadályozó körülményt levágunk a Jézus nevében, az életedről, a szolgálatodról, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, ami növekszik a Te gyermeked felett, és hálát adunk, hogy munkálkodsz az ő helyzete felett a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a szent időzítést, amit kimunkálsz a számára a Jézus nevében, és az ellátást, a forrást, mert tudjuk, hogy Te vagy az ellátásának a forrása. A Jézus nevében minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk veled való közösségért. Köszönjük a szellemi növekedést, és minden megkörnyékező akadályt levágunk az ő életéről, ami akadályozna a futását a Jézus nevében. Növekedj a kenetben! Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeid életét. Szent oltalmat szólunk a családod felett, növekedést minden területen, az áldások teljességét árasztjuk ki a Jézus nevében. És köszönjük, Uram, a növekedő kenetet, amivel szolgálhatnak az elveszettek felé, a problémákba levők felé, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, az odaszánt szívekért. Köszönjük, Uram, a növekedést szellemben, kenetben, hitben, és hálát adunk, Uram, a Te növekedő kegyelmedért és oltalmadért. Köszönjük, Uram, a szív tökéletes működését, a tökéletes keringést szóljuk a Te gyermeked felett a Jézus nevében, és a fiatalságon megújul a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekedet, hálát adunk az ő életéért. Köszönjük, Uram, a Te békességedet felette, hálát adunk a növekedő kegyelmedért, és köszönjük, Uram, hogy Te viselsz gondot az ő életére, gondjaira, a problémák megoldására, a Jézus nevében. Növekedj a kenetben, áradj a kenetben, hogy áldás lehess mások számára, a Jézus nevében. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük hittel hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk az isteni erőt, és köszönjük, Atyám, hogy a kenet, ami a szövetekben tárolódik, eljuthat az otthonokba, a beteg testekhez érve, és hittel elegyedve a kenet kiárad, megtöri az igát Jézus nevében, és szabaddá válnak az emberek. Köszönjük, Atyám, a Te dicsőségedet, amely megláttatik a Te szentjeid felett. Köszönjük a szabadító munkádat, a kereszt bevégzett művét, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Emlékeztek arra az ígére, amikor Pál apostol testéről elvitték a kenettel teli kötényeket? Mi történt? Hogy megszabadultak a démonoktól. Tehát az olaj távol tartja a sötétség erejét. Itt az igera. És úgy, ahogy a fizikai síkon, közel-keleten ugye a bárányokat, a juhokat bekenik olajja, hogy fizikailag védjék a vérszívó rovaroktól és egyéb kártevőktől. Ez egy nagyon jó párhuzam egyébként. Egy kis összefoglaló következik a vasárnapi tanításból. A pünkösd napja volt, június 8-án. Húsvét után, az 50. napon az Úr Jézus átadta a hívők számára a Szent Szellemet és a Szent Szellem megnyilvánulásait. Ez volt az első ilyen alkalom, hogy a Szent Szellem kiáradt. Ezért ez egy történelmi jelentőségű esemény volt. Korábban is szó volt arról, hogy ellenállni az ördögnek. Ez ki lett bővítve, ennek a látóköre, oly módon, hogy az öt érzékszervünk általi jelzéseknek is ellen kell állni. Tehát mindaz, ami fizikai szintű. Mert az érzékszerveinket is becsaphatja a füstös szalvú. Nekünk Jézus szavai alapján kell járnunk és cselekednünk. Istennél nincs gyógyíthatatlan betegség. Jézus Krisztus minden betegséget gyógyít, de nem tud minden embert meggyógyítani. Ezt ne felejtsétek el. A hitben járás egy elhatározás, hogy én most beállok erre a vonalra. Két alapdolgot fontos hinni, és ez a János 10:10 versére épül, hogy Jézus elvégezte a munkát a kereszten, és létezik az ördög. Tehát a világosság és a sötétség oldala. Ez áll itt párhuzamban. Ha valami nem jól működik, a probléma nem Jézussal van. Ő a munkát bevégezte. Azt kell megvizsgálni, hogy mi az akadálya annak, hogy miért nem tudja elvenni a hívő azokat az áldásokat, azt az örökséget, amit Krisztus megszerzett. És lehet, hogy elsősorban az órunk alatti nyílást kell megvizsgálni. Hiba az, hogyha a hívők nem készítik fel magukat a hitharcokra. Azaz, nem állnak ellen a tüneteknek, a füstösképűnek, az érzékszerveknek. A szívünket, azaz a szellemünket az igével kell megalapozni. És ehhez akár egy ige vers is elégséges. Például az 1 Péter 2.24, vagy kinek mi a rémája. A kincs, az ige, a cserépedényünkbe, a szellemünkbe van beépítve, hogyha beépítettük. Az ördög és a hústest is hazugságokat próbál sugdosni, sugalni, suttogni. Sok hang van kint a világban, mint múlt héten is szóltuk. Nekünk a helyes hangra kell figyelni, és a helyes hang az mindig megegyezik az igével. Így lehet megkülönböztetni. Az igét a szívünkbe kell építeni, és a beépített ige, ami hittel elegyedik, át tudja változtatni a szellemünket, a testünket, a gondolkodásmódunkat. Van egy ismerősöm, aki sokat ténykedik a kertjében, egy maga van, és hát estére, meg nyár végére mindig elfárad, kifárad. És igazából az Úr azt világította meg a számomra, hogy azért fárad el, mert csak fizikai táplálékot vesz magához. Ha magunkhoz veszük a szellemi táplálékot, annak kihatása lesz a testünkre is, tehát erőt ad. Miután befogadtuk az örök életet és a Szent Szellemet, azt mondja az ige, hogy két dolog történik. Élő víznek folyamai ömlenek a bensőnkből, és nyelveken tudunk szólni titkokat. Tehát egy titkosított ima megy az Atyához. A hit szép harca az nem más, mint felszólítani az ördögöt, hogy Jézus nevében távozzon, hitben állandóan ellenállni, és előre hálát adni. Vegyük Jézus példáját, amikor Lázár sírjához ért. Megköszönte az atyának, hogy minden imáját megválaszolja. Isten bennünket meghallgat, és megválaszolja az imánkat. Aki tolvajkodni akar, ez az ördög. Hogyha valaki szabadulást nyert valamilyen területén, tehát meggyógyult, vagy egy káros szenvedélytől vált szabaddá, lehetőleg ne menjen vissza a hitetlen közegbe. Ugyanis el lehet veszíteni a gyógyulást is, el lehet veszíteni a szabadulást is, mert hitetlen közeg visszahúzza és vissza lehet csúszni a régi világba. Az ásványi anyagok pótlása segíti a testnek a regenerálódását, de valójában a testet az ige gyógyítja meg. Fontos a gyógyulást megszerezni, ezt úgy tudjuk megszerezni, hogy elveszük. Igényt tartok rá. Elveszem, mert ez az én szent örökségem. És miután megszereztük, a Szent Szellem segítségével megőrizni a gyógyulást. Erre kell törekedni. Amikor bekapcsolódik a hit, akár egy összejövetel során, akkor a Szent Szellem képes mozdulni. És velünk együtt megragadja a problémát, vagy a nagy szekrényt, és ketten arrébb tesszük. De nem csak egy alkalmon kapcsolódhat be valakinek a hite. Emlékeztek a Josephre, aki rákból gyógyult meg, és interneten nézte a pesti adást. Nem a képernyő gyógyít, hanem az ő hite felgerjedt, bekapcsolódott, és válaszként a Szent Szellem mozdult. A szellemünket ki kell képezni, hogy tudja követni a Szent Szellemnek a vezetését. Mi a bennünk levő erő és hatalom által képesek vagyunk megváltoztatni helyzeteket, mondhatom úgy is, hogy feltámasztani helyzeteket. Akár a testünket, a problémák vannak vele, akár az anyagi életünket, akár a munkahelyi problémákat, vállalkozást, mindent. Tehát a hatalmunk nincs bekorlátozva. Nekünk olyan hívőknek kell lennünk, akik változásokat tudnak előhozni. Mondjuk egy megvallást ezzel kapcsolatban. Én olyan hívő vagyok, aki változást tud előhozni.
Aki változást tud előhozni.
A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Azt is hallottátok már valószínű, hogy a gyógyulás nem mindig azonnal megy végbe. Ezékiás esetében például 30 napra volt szükség. De az egyéb bizonyságok is, amik megjelennek az újságban vagy interneten, erről számolnak be, hogy nem mindig azonnal történik meg a valóságba jövetel. A pásztorkonferencia végén egy imádatba ment át a dicsőítés. És az egyik pásztortársunk kapott egy látást. Egy olyan súly nehezedett rá, hogy le kellett ülni. És azt vette észre, hogy Erzsébet is ugyanakkor leült. Lényeg az, hogy egy szellemi látást kapott, hogy zöldséges zuhadagok ömlöttek mindenfelől. Ez az áldások áradatát jelenti. Aztán látott sziklán várat, várszerű építményt, ami a gyülekezetet jelképezi, hogy szilárdan áll a gyülekezet, mint egy vár. Voltak tornyok a váron, ezek az ima munkákat jelöli. Ugye a tornyokban ott vannak az ima harcosok. Aztán voltak sziklaívek, ami a szellemi kapcsokat hivatott jelképezni. Szellemi kapcsokat és köteléket a szentek között. És ő csuklón látott rézbilincset, ami nem ért körbe. A réz az a bűnt jelképezi. Ha nem ért körbe, akkor azt jelenti, hogy jön a szabadulás, jön az áttörés. És az egész felett pedig egy sűrű, kötszerű dicsőség felhő kezdett megjelenni és leereszkedni. Úgyhogy ennek ez volt az üzenete. Ezt így megosztottam veletek. Hálát adunk az Úrnak, hogy együtt lehettünk. Szólhattuk az igét, ti pedig vételeztétek. Vagytok olajjal.